A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Sémákról, azaz olyan belső mintázatokról beszélgetünk hétről hétre, amelyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, s amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység vagy erősebb reakció érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a sorozat gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Persze igyekszünk választ adni arra is, hogy miként lehetséges e sémákat úgy kezelni, hogy abból gyógyulni tudjunk. Így is kapcsolódunk az előadásokhoz, melyeket a MOM Kulturális Központban tartasz kedd esténként. Az elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem séma kapcsán a családi kapcsolatrendszerben megmutatkozó problémák jelentőségéről folytatjuk a beszélgetést. A múlt héten szó volt a hatékony önszabályozás jelentőségéről. Röviden tekintsük át, hogy mi mindenben van ennek szerepe, elsősorban a családi kapcsolatrendszeren belül, vagy hogy egyáltalán én honnan tudom azt, hogy nekem hatékony az önszabályozási rendszerem.
Végül is egy nagyon egyszerű folyamatként írhatjuk le, hogy mi is történik, amikor az önszabályozásról beszélünk. Van három lépése. Az első, hogy jönnek bizonyos késztetések, indulatok, vágyak, ösztönimpulzusok, bármi. A harmadik lépés, hogy csinálok valamit, és akkor tudok hatékonyan önszabályozni, önfegyelmezni, vagy önkontrollt gyakorolni, hogyha a késztetés és a cselekvés között beépül a gondolkodás, valamiféle mérleglés, más szempontok, hosszú távú meggyőződések, és a többi, erkölcsi, morális szempontok, gondolatok, és a többi.
Tehát, hogyha a cselekedeteim mentén én mielőtt teszek valamit, azelőtt át tudom gondolni, mondjuk, hogy ennek mi lesz a következménye.
Igen, illetve, hogyha már oly gyakran gondoltam át, és az átgondolás nyomán begyakoroltam bizonyos magatartás formákat, akkor tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy konkrétan szinte nem is tudatosul bennem az, hogy egy késztetés és a cselekvés között ott van egy gondolat, mert a gondolat már annyira beépült, annyira annak a működésmódnak, a rendszernek a részévé vált, hogy adott késztetésekből számomra már begyakorolt módon egy megfelelő magatartás forma fog előállni. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát. Hányan mondják azt, hogy csúnyán beszélek, hova tovább nem káromkodtam. Tulajdonképpen ez az egyik legegyszerűbb dolog, amivel könnyű mit kezdeni az esetek legnagyobb többségében, hogy valaki, amikor jön egy késztetés, hogy elcifrázza magát, most akkor egy hosszabb gondolkozási szakaszt iktasson be, és döntse el, hogy amikor az indulat jön, mit akar a helyet mondani, amit mond. Mert első lépésben általában nehéz megtenni azt, hogy akkor semmit sem mondok, hanem rögtön lehiggadok, dehogy higgadok le rögtön. Maradjak dühös, nyugodtan maradjak indulatos, de mondjak valami olyasmit, ami számomra is vállalható. És akkor találjak ki egy mondatot, ami nekem ott megfelel. És amikor jön a késztetés, akkor lehet, hogy eszembe jut ez a mondat, lehet, hogy nem. Kimondok valami csúnya szót, de már akkor utána eszembe fog jutni, ha én ezt elhatároztam, hogy ezt a mondatot fogom mondani. Tulajdonképpen nem is egy olyan nagy gyakorlással, általában. Például, mert hogy nem az indulattal akarunk rögvest valamit kezdeni, hanem a kifejezés módjával, éppenséggel mondhatunk egy olyan mondatot, ami nem bánt senkit, nem fenyegető senkire nézve, nem sértő, még csak nem is erkölcstelen, kifejezzük az indulatunkat, másokat nem fenyegető módon, és akkor, ha ezt begyakoroltuk, tulajdonképpen már nem kell külön elgondolkodnunk azon, hogy mi is legyen ez a mondat, mert begyakoroltuk.
Ez azt jelenti, hogy a hatékony önszabályozás az tanulható?
Hogyne. Természetesen tanulható, éppenséggel a személyiség fejlődés során nagyon természetes módon tanuljuk is, ahogyan fejlődünk, ahogy érünk.
De felnőtt korban ez csiszolható?
Hát persze. Hogyne. Éppen néhány nappal ezelőtt néztem egy műsort ezzel kapcsolatosan, hogy fogvatartottakat a börtönben igyekeznek tanítani az önszabályozásra. Tehát az agykutatás, az agyműködés mechanizmusainak a föltárása nagyon jól mutatja azt, hogy milyen agyterületek hogyan kapcsolódnak be, hol mutatnak nagyon nagy aktivitást, és éppenséggel olyan bűnelkövetők, akiknek egyébként éppenséggel ez az egyik legnagyobb nehézsége, elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem, nincs hosszú távú mérleglés, gondolkozás, tünetszerűen azt látjuk, hogy erkölcsi deficitekkel rendelkeznek, olyan magatartásformák, amik veszélyeztetik másokat, önmagukat, hogy még a börtönben élő fogvatartottak is tudnak gyakorolni és fejlődni. Éppenséggel arra van szükség, hogy ki dolgozzuk, ki munkáljuk, hogy tulajdonképpen lépésről lépésre az önszabályozásnak felnőtt korban a tanulása, hogy tud megtörténni.
Hatékony önszabályozásra akkor is hát nagy szükségünk lehet, hogyha olyan helyzetben találjuk magunkat, amikor bármennyire is szeretnénk, a házastársunk nem ad pozitív választ a felvetődő szükségleteinkre, és lehetnek ezek akár teljesen alapvető szükségletek is. Milyen működési módokkal találkozhatunk ilyen esetben akkor, hogyha nincs bennünk hatékony önszabályozás?
Tulajdonképpen két nagy irányba indulhatunk el. Az egyik, hogy a környezetünk felé robbanunk valamiféle agresszióval, támadással, mert hogy fenyegetve érezzük magunkat, és tulajdonképpen a fenyegetettség élménye egy szubjektív realitás. Hiszen ha én azt élem meg, hogy mindjárt szétcsúszok, hogy nem tudok jót állni magamért, hogy elvesztem a józan ítélőképességem, hogy kicsúszik a talaj lábam alól, hát ez egy szubjektív realitás akkor. Ilyen értelemben tehát olyan vagyok, mintha megtámadtak volna, és a támadásra éppenséggel lehetséges, hogy egy támadással fogok válaszolni, az önvédelemnek ezt a módját választom, miközben lehet, hogy a társam egyszerűen csak rám nézett. A másik irány inkább talán a védekezés. A védekezés megnyilvánulhat egy visszahúzódásban is, de az is lehet persze, hogy az agresszió nem kifelé megy, hanem befelé.
Nem lehetséges egy olyan megközelítési mód, hogyha úgy érezzük, hogy a társunk nem ad pozitív választ a szükségleteinkre, akkor eszünkbe jut, hogy milyen jó lenne, hogyha meg tudna változni, mert akkor az én szükségleteimre tudna pozitív választ adni, megkapnám azt, amit szeretnék, és akkor élhetnénk tovább az életünket, normálisan, az én számomra normálisan.
Hogyne, tulajdonképpen ezekben az esetekben arról van szó, hogy amikor én eljutok a személyiségemben egy még nem eléggé kifejlett részhez, akkor általában megpróbálom a környezetemet rávenni arra, férjemet, feleségemet, gyerekeimet, szüleimet, anyósomat, apósomat, hogy ők változtassanak a magatartás formáikon azért, nem pusztán azért, hogy nekem ne kelljen változni, de persze ez is benne van, hanem azért, hogy én ne legyek zavarodott, hogy nálam ne jelenjen meg valami nehézség.
Tudunk erre példát mondani?
Hát hogyne, ezer példát mondhatunk, tulajdonképpen egy társkapcsolat kismillió példáját mutatja annak. Például az egyik fél rendetlenebb, mint a másik. Engem elkezd zavarni az, ahogyan a cipők állnak az előszobában, vagy ahogyan a konyhában a különböző dolgok megjelennek és elindulnak mindenfelé, tulajdonképpen itt az önszabályozás témája merül föl, és akkor ezt olyan formába öntöm, hogy ez egy nem normális dolog, ahogyan te a cipőiddel bánsz, hogy ezt igazán már 6 éves korban meg kellett volna tanulnod, elkezdjük még a házastársunk családját is szídni, őt nem normálisnak tartani, és tulajdonképpen mi van a háttérben? Általában az, hogy egy olyan zavar lépett föl nálam, amit úgy igyekszek orvosolni, hogy a környezetemet akarom, hogy ő változzon meg.
És az én zavarom pedig micsoda?
Az én zavarom az, hogy azzal az indulattal nem tudok mit kezdeni, ami akkor fog el, hogyha a cipők nem állnak párhuzamosan egymás mellett.
Az egy jó támpont, hogyha az ember ilyen helyzetben saját magán kezdi el a formálódási folyamatot? Vagy itt egyszerűen arról van szó, hogy lehet, hogy nem szeretem eléggé a másikat, hogyha nem tudom elfogadni olyannak, amilyen?
Két dologról kellene beszélni. Az egyik, mi történik akkor, amikor saját magamat nézem, és mi történik akkor, amikor egy kapcsolatot nézek. Most, ha a saját magamat nézem, akkor utalnék tulajdonképpen a személyiségfejlődés folyamatára. Mi a helyzet a magzattal, az újszülöttel, a csecsemővel, a kisgyerekkel. Az, hogy miután még éretlen és fejletlen, szinte az eszköztárának a zömét mi teszi ki? Az, hogy jelzéseket ad a környezetének, hogy a környezet figyeljen rá, és változzon meg, vagy változzon úgy, hogy a kisgyerek számára az ő szükségleteire adhasson pozitív választ. Egy csecsemő a legalapvetőbb fizikai, érzelmi szükségleteire sem tud saját magának pozitív választ adni. Mi marad neki, hogy sír, hogy ordít, hogy kifejez valamit, amivel azt akarja előidézni, hogy a környezete válaszoljon, reagáljon rá pozitív módon. Adott esetben változzon meg. Most ne az legyen, hogy neki egyedül kell lennie a pici ágyba, hanem változzon meg anya, változzon meg a környezet, jöjjön ide, és most legyünk együtt. Hát minél kisebbek vagyunk, annál inkább tulajdonképpen a megküzdési stratégiáink arra vonatkoznak, hogy tudok másokat változtatásra indítani. Minél felnőttebb vagyok, annál inkább a saját életem a saját kezembe kerül, és annál inkább alkalmas vagyok arra, hogy én magam változzak és változtassak, változzak a személyiségemben, a magatartásmódomban, változtassak a körülményeimen, és nem megváltoztatni akarjak másokat. Igen ám, de egyáltalán nem magától értetődő, hogy felnőttként képesek vagyunk felnőtt módra helyzetekben reagálni és létezni, ezért nem egyszer, amikor konfliktusok állnak elő, nehéz helyzetbe kerülök, mi történik? Tulajdonképpen gyerekkori, már többé-kevésbé túlhaladott stratégiákat és magatartásformákat fogok erőltetni, vagyis ordítok a szónak átvitt értelmében, és azt gondolom, hogy én magammal semmit nem tudok kezdeni, hogy én ezt már 25-ször mondtam, már ordítottam, már rád vágtam az ajtót, már bőgtem, már megfenyegettelek, már megzsaroltalak, már én eszköztelen vagyok. De milyen értelemben vagyok eszköztelen? Hogy változást idézzek elő nálad, és rávegyelek arra, hogy most már változz meg. Ez tulajdonképpen mégiscsak egy alapvetően a gyerekkorra jellemző stratégia. Ezért nagyon sokan, akik azt mondják egy kapcsolatban, hogy én már mindent megpróbáltam, valójában csak egyetlen módon próbált meg mindent, a másik megváltoztatása módjában próbált meg mindent, és szinte lehet, hogy semmit nem próbált még meg az önfejlesztés területén. Ez persze, hogy nem jelenti azt, hogy nyilván van egy tólik határ, amiben úgy többé-kevésbé épeszűen, normálisan lehet létezni.
Örülök, hogy erre kitértél, mert ezt akartam is kérdezni, hogy azért hol van az a határ, ahol mondjuk ezt egészségesen meg lehet húzni.
Természetes, hogy vannak határok. Hát nyilvánvaló az betegség, amikor valaki minden szemetet fölvisz a lakásba. Hogy az betegség, amikor valaki egyszerűen semmit nem bír kidobni, és a családtagok kiszorulnak a szobákból, mert ott fölhalmozódik a káosz. Hát persze, hogy ez túl van az élhetőn, és nyilvánvaló, hogy itt annak a valakinek, aki ezzel a sérültséggel él, neki valamit kellene gyógyulnia. Természetes, hogy vannak határok. Itt csak a kérdés az az, hogy nagyon szűken szabom meg a határokat. Azt mondom, hogy épp csak annyi fér bele, hogy 10 fokba áll a cipő, meg nem tudom én a fogkrémes tubusba, hogy van elnyomva, kinyomva. Tehát, hogy nagyon rugalmatlan vagyok-e a határok kijelölésében, vagy azért van itt egy játéktér, ami engem nem borít ki, nem kérdőjelezi meg az egyensúlyom. Tehát természetes, hogy vannak határok, de ezt is tudjuk a családgondozás szakirodalmából, hogy az egészséges, működőképes, hosszú távon élhető határok rugalmasak. Ez most akkor az egyik nagy téma, hogy mi van akkor, ha saját magamra vonatkoztatom ezt a kérdést. A másik, amikor a kapcsolatra vonatkoztatom, akkor pedig azt lehetne mondani, hogy éppenséggel egy kapcsolatban nem egyszer, szinte az egyetlen lehetőség az, amiről eddig beszéltünk, vagyis, hogy én nekilátok valamilyen változásnak, önfejlesztésnek, önművelésnek, önnevelésnek, de a kapcsolat szempontjából ez igazán akkor tud maradandó gyümölcseket hozni, élhetővé tenni a kapcsolatot, elégedettséget hozni, ha ezt kölcsönösen csináljuk. Tehát éppenséggel abból a stratégiából, hogy mindenki a másikat meg akarja változtatni, rengeteg elvárást támasztunk a másik felé, átléphetünk egy másik stratégiába, ez pedig az, hogy mind a ketten arra vállalkozunk, hogy hajlandók vagyunk az önfejlesztésre, önművelésre, önnevelésre, azokon a területeken, ahol a társunk kifejezte azt, hogy ő neki az sok, hogy igenis megbecsülöm, elfogadom, hogy az én magatartásformáim azok nála feszegetik az egyensúlyának a határait, az élettel való elégedettségének az érzelmi biztonságát. Na, ha ez így van, miután mi társak vagyunk, ezért én itt vállalkozom a te jelzéseid nyomán valamennyi önfejlesztése, önnevelése, önművelésre. De a kapcsolatban akkor leszek igazán elégedett, ha azt látom, hogy az én jelzéseimre te is megteszed ezt a saját dolgaiddal kapcsolatban, és tulajdonképpen akkor kialakul egy sokkal élhetőbb egyensúly, amiben azt látjuk, hogy annyira fontosak vagyunk egymásnak, hogy újból és újból látom annak jelét, ahogyan te erőfeszítéseket teszel, és én is teszek erőfeszítéseket, és egyszer csak létrejön egy nagy szolidaritás. Lehet, hogy hosszú távon alig lépek előre, hogy alig bírok fejlődni, és mégis annak a tapasztalata, hogy látom, hogy igyekszel. Már ez nagyon fontos érzelmi, nagyon fontos kapcsolati kommunikációt jelent, és azt mondhatom, hogy igen, nekem ez most is elviselhetetlen, de a kapcsolat mégis élhető, mert azt látom, hogy vagyok neked annyira fontos, hogy te erőfeszítéseket teszel. És tulajdonképpen egy kapcsolat szempontjából ez sokszor sokkal fontosabb, mert azzal a meggyőződéssel lehet élni, hogy én látom, hogy fontos vagyok neked és szeretsz, csak éppenséggel elég gyönge vagy, és mondjuk ennyit bírsz. És sokkal elviselhetetlenebb úgy élni, hogy tulajdonképpen egy elég rendes ember vagy, csak éppen nem szeretsz, csak éppen nem vagyok fontos neked, és nem figyelsz rám. Akkor lehetsz te egyébként egy sokkal rendesebb ember is. A kapcsolatunk alapjai kérdőjeleződnek meg.
De azt gondolom, hogy ehhez az is kell, hogy az ember képes legyen észrevenni azt, hogyha a másik valamiben gesztust gyakorol felé. Ilyen szempontból.
Ez nagyon fontos. Valóban így van, és a kutatásokból azt tudjuk, hogy 4-5-6 év társkapcsolat már általában elég szokott lenni ahhoz, hogy elveszítsük a jóhiszeműségünket. És a társunk magatartásában már ne vegyük észre a pozitív dolgokat, illetve hogy meglássuk, vagy fölnagyítsuk, vagy beleképzeljük a negatív dolgokat, és így aztán létre tud jönni egy ördögi kör, miközben egyébként a motivációs kör pedig úgy néz ki, a pozitív motivációs kör, hogy te adsz egy jelzést, én ezt komolyan veszem, elkezdek magamon dolgozni, lehet, hogy nagyon pici eredményeket mutatok csak föl, de te ezt észreveszed, pozitív jelzéseket adsz rá, visszajelzel és megerősítesz abban, hogy látom, nagyon köszönöm, hálás vagyok neked ezért, tudom, hogy neked ez nem könnyű, tudom, hogy te sose csinálnád, hanem csak miattam csinálod, mert neked jó lenne úgy, de hogy most csináltál valamit, amit értem csinálsz, szeretlek, köszönöm, ez megerősít engem, és motivál arra, hogy újabb erőfeszítéseket tegyek. erre te érzékeny vagy, fölfedezed, a pozitívot észreveszed, megerősíted, ki alakul egy pozitív motivációs kör. Egy kapcsolatban hosszabb távon azt látjuk, hogy nagyon gyakran mind a két fél próbálkozik, neki lát, de a másik már egy negatív látásmóddal, rossz hiszeműséggel, negatív tulajdonításokkal nem is veszi észre, nem ad pozitív megerősítést, nem ad pozitív visszajelzést, ez pedig éppenséggel súlyosan aláássa a motiváltságot, és kialakul egy negatív kör, amiben azt mondom, na, ezért nem volt érdemes.
Erről beszéltél az előadásodon is, hogy egy kapcsolatnak a fázisai, azok úgy épülnek föl, hogy először van az idealizálás, utána van a démonizálás, és hát optimális esetben utána lesz egy többé-kevésbé reális képünk. Igen. A másikról.
Realizálás. Realizáljuk, hogy tulajdonképpen milyenek is vagyunk.
Hogy érdemes megvárni akkor, vagy érdemes eljutni odáig, hogy ezen a démonizáláson túlessünk, hogy aztán utána a realitásokhoz érkezzünk el?
Hogyne. Nagyon sok kapcsolat már ott tönkre megy. Éppenséggel a válási statisztikákat látjuk, hogy a legtöbb válás, a társkapcsolat, a házasság első évében, első négy, első hét évében történik. Mit jelent ez? Azt, hogy tulajdonképpen az első szakító próbákat sem állja ki a legtöbb kapcsolat. Vagyis, hogy amikor az idealizálás lecseng, még egy ideig bírjuk, esetleg már megszületett egy gyerek, na még akkor miatta, na, és tulajdonképpen, amikor a negatív szemüveget vettük föl, és ezeket a negatív dolgokat látjuk, ezek erősödnek föl, akkor azt mondjuk, ja, hát most látom csak, hogy milyen ember vagy.
Azt hittem, hogy nem ilyen vagy.
Azt hittem, hogy nem ilyen vagy. Persze én idealizáltam őt, mert lélektani szükségszerűségek munkálnak a szerelemben, hogy idealizáljam a társam, de tudjuk, hogy az idealizálás elmúltával az idealizálás elvárásokká válik, aminek a másik törvényszerűen nem fog tudni megfelelni. Ezért elkezdjük őt démonizálni, sokkal rosszabbnak látjuk őt, mint bárki más egyébként nem egyszer a környezetben, és nem egyszer akkor ezt realitásnak tartjuk, ezt tartjuk kizárólag a realitásnak, és amikor a negatív elemekből fölraktunk egy mozaikot a társunkról, akkor erre hivatkozva azt mondjuk, hogy ja, hát ha ilyen, hát egészen nyilvánvaló, hogy egy ilyen emberrel nem lehet élni. Ha át tudnánk menni ezen a fejlődési szakaszon, mert tulajdonképpen ez egy fejlődés, ha nem engednénk meg magunknak azt, hogy lássuk a társunk gyöngeségeit, sosem tudnánk azokat elfogadni. Nem tudnánk megtanulni, hogy hogyan kell azzal együtt élni. Nem tanulnánk meg igazán az ő személyét becsülni és tisztelni a gyöngeségeivel együtt. Nem gyógyulnánk ki abból, hogy állandó elvárásokat támasszunk a másik felé, és a többi, és a többi. Tehát a társunk gyöngeségeinek, természetesen a nehezen megélhető, sokszor elviselhetetlenségig fokozódó élménye a fejlődési folyamat része.
Hogyan értelmezhetjük úgy sebzettségeinket, hogy általuk gyarapodni, növekedni tudjunk? Erről beszélgettünk Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Adásunkat ismét meghallgathatják a világhálón, a www.katolikusradio.hu oldalon, akik pedig Pál Feri előadásaira kíváncsiak, azok kedd esténként a MOM Kulturális Központba látogassanak el. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és a sorozat gazdája
Pál Feri.